És most szeretném megkérni Szabály Dorottyát, hogy ő az előadásával folytassa tulajdonképpen is, és fejezze be a mostanra vonatkozó információkat. Úgyhogy akkor most Szabály Dorottya következik.
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Hát én nem tudom ezt ennyire bőven, és ekkora tapasztalatom nincs is, mint Nemes Takács Lászlónak. Inkább egy kicsit összehasonlítva, én most már Magyar Nemzeti Levéltár, országos levéltárában dolgozom, és hát ugye a levéltárban az iratok azok. Az iratok azért fontosak természetesen. Néhány példát hoztam arra, hogy hát ugye, amiről hallottunk az imént, a 18. század végétől 19. századon keresztül milyen típusú károsodásokkal találkozunk a levéltárban, ami hát bizony ennek a kornak a tintáit tükrözi mindenképpen. És éppen emiatt, mert majd még visszatérünk, tehát mondjuk ez egy 18. század végi irat, ahol hát látjuk azt a gallussavas tintát, amiről az imént hallottunk, és amiből bizony, mivel ez a 18. század vége, abból a szempontból is fontos, hogy a levéltárban, hogy az írásbeliség és a kancellária és egyáltalán a hivatalos írásnak az egyik legnagyobb időszak, a korábbi időszakokból is vannak természetesen írott anyagok. Ugye itt az országos levéltárban a kormányzati és egyáltalán államvezetésnek az iratait is őrzik, tehát ennek az időszaknak elég sok irata található nálunk, és hát a korábbi időszakból azért arányaiban jóval kevesebb maradt fenn. A 18. század már ebből a szempontból igen bőven termelte az írásos anyagot, ugye hivatalos iratokat, bírósági iratokat, magániratokat, tehát nagyon sokfélét. Ezeknél pedig már sok helyen találkozunk pont a gallussavas tintának a hatásával, akár részlegesen, tehát lehet egy ilyen érdekes hatás, mint ennél a írásnál is, ahol nem az egész felületet érinti, hanem hát ugye ez lehet tényleg a tinta, hogy az egész íráshoz ugyanazt a tintát használta, vagy amikor elkezdte, mennyi, tehát hogy alakult maga a tinta, illetve az írás közben mennyi került magára a papírra, milyen volt a papírrennyvezése, rengeteg mindennek az összhatásától függhet, hogy és hát a későbbi hatásoktól is, hogy ilyen furcsán, részlegesen történt a károsodás a dokumentumon. Ugyanígy 19. század végi írásnál is találkozunk, ugyanezzel a gallussavas károsodással sajnos, amikor már ugye a papíroknak is megváltozik a minősége, és hát ez egy mixált levelezésből kiemelt magánlevél, ahol maga a levélanyaga, a papír maga egy nagyon vékony, finom simított gépi gyártású modern papír, és ugyanez a tinta már sokkal gyorsabban komolyabb károkat tud okozni, tehát itt gyakorlatilag komoly lukakat, főleg a javításoknál, ahol többször került rá az írásra a tinta a papír felületére, ott több helyen látunk már nagyon méretű lukakat és hiányokat. És hát a papír és a tinta savassága érdekes optikai játékokat eredményezhet. Egy-egy egymásra ragasztott irat is átnyomódás fényhatására megjelenik a negatív íráskép a másik papíron, tehát néha egész érdekes hatása van ezeknek a tintáknak, és hát aztán már a modern írások közül is természetesen szó esett ugye az anilin tintáknak a nem túl erős fényállóságáról. Pontosan nem tudjuk, hogy ez a kérvény, magánlevél vagy hivatalos kérvény, mert ezt se lehet pontosan már kideríteni belőle. Kézzel tintával írt szöveg miért tűnt el teljesen, gyakorlatilag olvashatatlanná vált, de hát egy 20. század elejé ez is minden esetre. És hasonlóan, ugye erről már beszéltem, hogy a vékony papíron nagyon könnyen áttetszik a tinta, illetve hát ugye, amit a levéltárban találkozunk, ezekkel a nagyon szép tulajdonbélyegzőkkel, amiket néha nem is egy példányban nyomtak az iratra, hanem hogy minél biztosabb legyen, hát minél több nyomat készül, ami természetesen, mivel vékony a papír, előfordul, hogy átszívódik az írott oldalára is. Ugye a bélyegzőknek is két fajtája van, amit ismerünk is, hát amit a régebbi időszakban használtak. Az egyik az oldószeres, leginkább etilénglikolt, polietilénglikolt tartalmazó, különböző nagyobb színatomszámú alkoholokkal, illetve a másik, ami az olajtartalmú, ami pigmenteket tartalmaz. Azt abból a szempontból jobban szeretjük, hát ha mondjuk nincs rossz helyre nyomva az iraton, hogy jobban megőrizhető tisztításkor, főleg a kérik, mert történeti értéket képviselhet maga a bélyegző is, különösen egy ilyen régi bélyegző, ami például ugye a Széki gróf teleki család levéltárját jelöli, és nem csupán a most őrző intézménynek hát egy tulajdoni bélyegzője. Tehát valamit a dokumentum múltjáról is elárul. Tehát látjuk, hogy ezek az alkoholban oldott bélyegzők azért valamennyire beszívódnak a papír felületébe, viszont a hordozóanyaguk az oldószerük miatt hát legalábbis alkohollal könnyen oldódnak, udvaruk keletkezhet, de néha még vízben is egyébként megúszhatnak, míg az olajtartalmúaknál, hát attól függően, hogy milyen felületre és milyen vastagságban kerültek föl, természetesen ez is elmozdulhat, és hát vándorolhat valamilyen mértékben magában a papírban, és aztán viszont az eltávolítása már jóval nehezebb. És a különböző színes tinták, amik... Ez például egy transzparens papír simított zárt felületére készült. Tisztításával nem próbálkoztunk nedvesen, viszont ugye attól függően, hogy hogy hajtogatták, milyen mértékben éri a fény, szerették volna kiállítani, végül is nem került rá sor. Hát esetleg a tinták elhalványodását okozhatta volna. És kicsit visszatérve az elejére, hogy hát a mai tintákkal én kicsit így már átvezetésként 20. század vége 21. század elejére igyekeztem összegyűjteni olyan tintákat, amik hát a mai követelményeknek felelnek meg, illetve hát bizonyos cégek természetesen reklámozzák, hogy ennek felel meg, és ennek az írásképe már biztosan fakulás és fizikailag kopás álló, tehát ugye ez lenne az egyik legfontosabb. A másik természetesen jól használható legyen, de hát ma már nem külön íróeszközt használunk a tintához általában, hát kivéve aki művészi célokra használja, ott előfordulhat ecsettel, mártással, már úgy értem, hogy toll bemártásával, vagy porlasztással, tehát ki milyen eszközzel szeretné az adott tintát használni, de íráshoz általában egy kész tollban szoktuk kapni most már, vagy valami hasonlóban a tintát, az íróanyagot. Tehát ez mindenképpen ahhoz alkalmazkodik, amilyen maga a tollnak a felépítése. És hát a követelményekben ugye azon kívül, hogy tartós legyen, benne van természetesen vízzel szemben ellenálló. Itt a már említett tinták közül a golyós tolltinta az, ami hát vízzel szemben ellenállónak bizonyult, de egyes típusai valóban fényre, vagy megváltoztatják a tulajdonságukat, ahogy a színüket, vagy fakulnak különböző mértékben. Illetve egy tintánál ugye az is fontos lehet, hogy ne legyen mérgező. Ez hát manapság, amikor már egy nagyon barát, gyermekbarát világ van, és szeretnék ezt a múzeumpedagógiában felhasználni, akkor ugyanazt szeretik, hogy olyan festékek vannak, amik hát olyan mértékben nem vízállóak, hogy végül is vízzel lemoshatók, eltávolíthatók, és olyan festékanyagot tartalmaznak, ami a gyerekek számára ugye nem mérgező. Még akkor sem, hogyha valami egyéb baleset történik, hát egy felnőtt ember azért általában tudja, hogy tintát mire használják. Illetve ez egy újabb követelmény a tintákkal szemben, hogy lehetőleg savmentesek legyenek. Ugye ebben a világban már felismertük, hogy amire írunk, tehát amire használjuk, hogy azt se károsítsa maga a tinta, amit használunk, tehát mindenképpen. És hát a papírok gyártása is már azért a 20. század vége óta semleges eljárással készült, tehát mindenképpen ehhez alkalmazkodik maga az íróanyag is. És akkor egy kicsit ezekről az úgynevezett archív minőségű tintákról, amiben hát ugye érdekes, hogy amerikaiak már is levédették ezt a nevet, tehát ez az Archival Ink, ez egy védett név, és hát néhány cég használhatja, illetve meg kell felelnie most már természetesen egy ISO minősítésnek, ami a színezőanyagok állandóságára vonatkozik, a szoba hőmérséklete, most már két ilyen izószám is van, az egyik a 11798, a másik a 18909-es, amit ugye nyomtató festékekre is egyébként alkalmaznak, és hát mindjárt, most itt reklámot nem szeretnék mondani, de két nagy nyomtató cég van, aki ezt teljesen átvette, és annyira, tehát végül is ők reklámozzák a legtöbb olyan nyomtató patront is, amivel a legjobb minőségben, és ezeknek a követelményeknek megfelelően lehet képeket készíteni, előállítani. Ugye a modern rostollakról már szó volt, hát a fekete golyóstorra egy példát tudok hozni, ez egy 2009-es kis dátum, amit én annak idején fölírtam egy papírnak a sarkára, és nem közvetlenül napnak kitéve, de szabadon volt kihelyezve, mert hát elérhető helyen a falra volt kirakva ez a kis cédula, és mára már hát ez a fekete golyóstor gyakorlatilag olvashatatlanná vált, vagy csak nyomokban látható, illetve amit hát ugye nálunk a levéltárban nagyon szeretnek mindent jelzetelni, és különböző hát feliratokkal ellátni, címkékkel, borítólapokkal, stb. Ugye nem mindegy, hogy milyen típusú papírra, milyen íróeszközt használunk, és bizony ezeknek a rostollaknak az oldószeres, ugye hát kicsit becsapós, hogy valami alkoholbázisú tinta, és éppen emiatt ugye vízben nem oldható, de ez mégis egy oldószeres tinta, ami azért beszívódik a kezeletlen, vagy hát írásra alkalmas, és sőt, sokszor olyan papírt használnak, ami eleve számítógépes nyomtatásra alkalmas, tehát ezek ugye nem kifejezetten enyvezett papírok. És ez a filctól szépen átszívódik a hátoldalára. Most amíg ez a papír önmagában van, addig nem is zavaró. Ha ezt rajta hagyják az eredeti dokumentumon, akkor azt már annyira nem szeretjük, főleg ha így lesz visszacsomagolva, esetleg bedobozolva. Tehát ilyesmikre is gondolni kell. Ez hasonló, ez egy vékonyabb rostoll, aminél kisebb nagyításban is lehet látni, hogy azért magának a tintának egy pici udvara van a papírban, és szépen átvándorol a hátoldalra, és ez pont ugye 1949-es iratanyagnak a palliumjára írták rá, tehát közvetlen borító védőpapírjára. Így félő volt, sőt egyes papírokon ez meg is jelenhet halványan, kisebb részben átnyomódva, tehát attól függ, hogy maga a papír milyen minőségű és milyen érzékenységű, ami közvetlenül mögötte található. Ugye ezeknél a tartós tintáknál, ami a legjellemzőbb, tehát különböző minőségűek, illetve különböző alapanyagúak vannak, akár csak a 19-20. Század elejé tintáknál itt is találunk olyanokat, amik színezék tartalmúak, vízbázisúak vagy oldószerbázisúak, így a leggyakrabban az alkoholos alkoholbázisú tollakat ismerjük, amiknek egy része kifejezetten úgy készül, hogy teljesen zárt felületű, nem is papír, hanem bármi más felületre tudunk vele írni, fémre, kerámiára, üvegre akár. Illetve a pigmenttartalmúak, amik sokkal tartósabbak. Tehát ők mindenképpen azt szeretnénk bebizonyítani, hogy bár a pigmenttartalmú tintákban ugye ezek a részecskék nagyobb méretűek, mint a színezékben, ahol oldott állapotban vannak jelen a tintában, ezek már olyan picike mikropigmentek, amiket ma elő tudnak állítani, hogy gyakorlatilag nem vesszük észre a különbséget felvitelkor, tehát ugyanúgy finoman picit beszívódik és megmarad a papír felületén. Ugyanakkor ezeknek a mikropigmenteknek, amik nem egy teljes oldott állapotban vannak jelen, ezeknek a fakulása sokkal kevésbé látható, hiszen ha ezek a pici szemcsék különböző mértékben, tehát ezek általában összetett tinták kezdenek el fakulni, akkor is az egységes kép még mindig jól olvasható, jól látható. Ugye erre különböző, hát amit kerestem, ugye a nagy részt amerikai gyártmányúakat lehet természetesen, illetve japán, amit itt Magyarországon is egyébként, hát érdekes módon hobbi boltban találkoztam vele, amit mi annak idején még kifejezetten archív minőségű forgalmazó cégtől megrendeltünk drága pénzért, azt lehetett most itt kapni hobbiboltban ezeket a vékony rost ironokat, amik különböző pigmenteket tartalmaznak kötőanyaggal, és nem fényes felületre lehet velük írni. Ugye itt attól függ, a tartós tollaknál, tartós tintáknál is különbséget tesznek azok között. Tehát, hogy milyen célokra szeretnénk használni, ezért milyen írófelületre fogunk vele írni. Vannak olyanok, ami kifejezetten hagyományos papírokra, illetve olyan anyagokra, ami valamilyen mértékben beszívja a tintát, és vannak olyan tinták, amiket egészen sima zárt felületű anyagokra, akár mázalt papírra, akár, amint mondtam, tehát nem is papírra, hanem üvegre, egyéb anyagra lehet használni. Ezek általában gyorsan száradnak, és utána többségük vízolthatatlan. Természetesen. Illetve különböző bélyegző festékeket is gyártanak a hasonló célokra, és most már hát ugye itt ennek a művészi felhasználása is elkezdődött. Attól függően, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy ilyen bélyegző festék vagy tinta, különböző hővel segített száradást, esetleg ugye olyan műanyag részecskéket tartalmaz, ami egészen fel tud fújódni a meleg hatására, vagy megúsztatják valamilyen módon, és ezzel különböző művészi hatást érnek el, tehát a céloknak hoz igazodva különböző típusú tintákat és festékeket is tudunk kapni, ugye attól függően, hogy milyen színezéket, illetve színezéket vagy pigmentet tartalmaznak kötött állapotban. És hát kicsit visszatérve a hagyományhoz, de ez már csak inkább egy formai visszatérés, mert hogy ugyan a pigmentek közül, hát a legtartósabb továbbra is a korom fekete pigment, amit a leginkább szeretnek használni, nyomtatásoknál is, tintasugaras nyomtatóban is leginkább a pigmentek azok, amik, és ezek közül is a fekete pigment, ami a legtartósabb. Ugyanígy a tinták között is a pigmentekből a fekete, a korom fekete a legtartósabb, és amit a legjobban szeretnek, csak ma már ugye ezek a szintetikus kötőanyagok és egyéb adalékanyagok, amiket mellé adnak, az biztosítja a jó kötődést, a különböző felületen való alkalmazás lehetőségét, és hát ehhez művészi célokra természetesen különböző eszközökhöz is igazítják ennek a kiszerelését, a formáját, mennyire híg vagy sűrű ez a felvihető anyag. Ugye különböző művészi célokra egész finoman felvihető vonalakkal, színes anyagokkal használható. És hasonló módon készülnek tartós bélyegző tinták is, amikre hát azt írják általában, hogy száradás után vízálló, de egy kis hőkezeléssel, melegítéssel még tartósabbá tehető a használatuk. És mivel olyan adalékanyagokat tartalmaz, egész finom rajzolatú képet is lehet készíteni a nyomtatáskor. És hát ugye mindezek mellett természetesen nem csak kézzel dolgozunk, hanem ma már ott vannak a nyomtatógépek, amiknek a képalkotásban már más módszereket használnak. Ugye a leggyakoribbak talán a tintasugaras és a lézernyomtató. A tintasugarasnak is két fajtája van, ugye ez mindenképpen a tintrapatronból finoman tintacseppeket fog juttatni a felületre. Ez lehet egy piezoelektromos vagy egy gőzbuborékos módszerrel, mind a kettőnél porlasztott formában történik a festék felületre vitele, és hát itt a megfelelő árnyalatokat természetesen négy alapszínből fogják keverni, ez a ciánkék, a bíborvörös, a sárga és a fekete. És tintasugaras nyomtatóknál érdekes, ezek a legfinomabb szemcseméretűek, tehát a legjobb minőségű fotónyomtatást is ezzel lehet elérni. Úgyhogy hát a cégek magukat ajánlják és reklámozzák természetesen ebben az esetben. És így hozzájuthatunk azért Magyarországon is egy-egy ilyen íróeszközhöz, amivel biztos és jó rögzülő nyomot hagyhatunk, de azért azt mindenképpen elmondanám, hogy eredeti dokumentumon ezeket semmiképpen ne használjuk. Tehát, hogyha szeretnénk mi is egy kicsit nyomot hagyni, már egy eredetileg, tehát régen keletkezett dokumentumon, akkor a grafit ceruza az egyik legősibb és legbiztosabb olyan íróanyag, aminek tényleg, ha csak le nem radírozzuk, attól függően, hogy milyen felületre, milyen keménységű grafitszerozát használunk, mindenképpen a legtartósabb képet adja, és még mindig az egyik legbiztonságosabb, legstabilabb. Kémiailag sem hat rosszul az iratra, úgyhogy ebben szeretném akkor most zárni ezt a kis ismertetőt. És akkor ez volt, igen, még a... Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Szalabai Dorottyának az előadását, és hát elnézést kérek mindenkitől, hogy egy kicsit így elhúzódtak az előadások. Remélem, hogy nem kell senkinek rohanni. Most az utolsó előadón fog következni.